Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét Mózes második könyvének 16. fejezetéből, a második és harmadik, majd pedig a 11. és 18. versek közötti szakaszt a következőképpen. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik, Izrael fiai, bárcsak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk. Estére húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fűrjek szálltak oda, és ellepték a tábort, reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezgették egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledetül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki annyit, amennyit meg tud enni. Fejenként egy ómert. Lélek számnak megfelelően. Annyi adagot szedjetek, amennyien egy sátorban vagytok. Izrael fiai így is cselekedtek, és szedett kiki többet, kiki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, zúgolódni. Izrael fiai zúgolódni kezdenek. Amikor az ember nem pusztán csalódik, nem pusztán morcog valamit, vagy valamin a bajsza alatt, hanem amikor az az összes belső feszültség, ami benne van, valami elsöprő elővel nekicsapódik annak, amiben csalódott. Amikor ott van benne minden düh, meg keserűség. Egy fél lépésre a tetlegességtől. Milyen feszültség lehet ebben a zsidó népben, hogy zúgolódni kezd? Vagy ha úgy tetszik, akkor lázadozni. A pusztai vándorlás kezdetén vagyunk a történetben. Látták ezek az emberek mind az értük alászálló Istent, azokat a csodákat, amiket azért követett el az Isten, hogy őket megmenekítse Egyiptomból. Látták az ő hatalmát, az, hogy a rabszolgaságból hogyan hozza ki őket, és akkor itt a pusztai vándorlásban ez a nép zugorodni kezd. Haltak volna meg a rabszolgaságban, haltak volna meg rabszolgaként, de legalább jól lakottan. Azon gondolkodtam el, hogy ennek a történetnek van egy nyers valósága, kedves testvérek, ami szerintem a 21. század emberének is szól, ami rólunk is feltesz, vagy nekünk is megfogalmaz kérdéseket. Tetszik-e nekünk az a szabadság, amit az Istentől kapunk? Vagy mi magunk is úgy vagyunk az Isten adta szabadságunkkal, hogy elégedetlenkedünk vele szemben? Tetszik nekünk a szabadság, vagy inkább valami szabadosságot szeretnénk helyette? A zsidóság, kedves testvérek, az Isten tenyerén szabadul ki. Olyan gyönyörű, ahogy Mózes elhívásánál az Isten elmondja Mózesnek, hogy meghallottam népem panaszát, alászállok, hogy kimentsem őket. Mert nem Mózes csinálja a csodákat, ezt tegyük rendbe. Az Isten személyesen száll alá, hogy kimentse őket. Az Isten tenyerén szabadulnak ki Egyiptomból, és alig, hogy kijöttek, már itt zúgolódnak, hogy hát de ott legalább volt mit enni. Én szeretem azt a szabadságot, amit a Krisztusban kapok. Szeretem, amikor a Krisztusban kapott szabadságom, az én megváltottságom alapjaiban szabja újra a személyiségemet. Szeretem-e azt, amikor egész egyszerűen rájövök arra, hogy el kell kezdenem odafigyelni a bűneimre. Mert azok ott vannak az életemben. És nekem azokkal a bűnökkel dolgom van. Nem rázhatom le őket magamról, és nem söpörhetem szőnyeg alá, hogy nincs itt semmi látnivaló. Azzal nekem meg kell küzdenem. Szeretem-e azt a szabadságot, hogy a bűnbánattal az Isten elé vihetem ezeket a bűnöket? Szeretem-e azt a szabadságot, ami a bűnbánaton keresztül hozza el a megbocsátást, és nem csak úgy ledobja valami az égből? Szeretem-e azt a szabadságot, ami úgy működik a Krisztusban bennem, hogy egész egyszerűen egy idő után elkezd morális gátakat megfogalmazni? Vagyis nem fogok mindent megcsinálni, akkor sem, ha egyébként a környezetem arra unszol. Nem fogok mindent megcsinálni, akkor sem, hogyha azzal előnyhöz jutnék. Hát keresztényként nem fér bele. Mert a hitemmel nem összeegyeztethető a másikba való belekönyöklés, a másikon való átgyalogolás, a másik kihasználása, akkor sem, hogyha a környezetemben mindenki és minden ezt teszi. Legyünk őszintén, kedves testvérek, mindig tetszik nekünk a keresztény élet? Mindig tetszik az, hogy nekünk nem csak magunkra, meg a környezetünkre, hanem még felfele is figyelni kell? Hát nem lenne egyszerűbb néha lelki ismeret furdalás nélkül elvenni a jót? Miért kell kimaradni valamiből, amiből bárki más, aki a hitét nem éli meg komolyan, az benne tud lenni? Szeretjük-e mi ezt a szabadságot? Klisé, de kedves testvérek, az a helyzet, hogy a társadalomban is él az egyházról egy olyan kép, vagy az egyház régi módi, hogy itt unalmas, poros, dokszagú lőzungokat csapdosnak a papok és a lelkészek a szószékről, hogy karót nyelt embereknek a közössége van csak jelen az egyházban, és hát ezt az egészet már rég meg kellett volna haladni. Hát minek ez még? Nem tudom, hogy miképpen vannak a testvérek vele, de én látok egy nagyon egyszerű mintázatot az emberi viselkedésben. Mégpedig azt, hogy mi szeretünk zsákmányolni, a zsákmányunkat szeretjük felhalmozni, és szeretjük elpazarolni. Aztán pedig jön az elégedetlenkedés. Ez sem jó meg, az sem jó meg. Ezt is lehetne jobban. És minél több vágyunkat elégítjük ki, ez az én szubjektív tapasztalat, tehát egyáltalán nem mondom, hogy ezt mindenki vegye magára, de én azt látom, hogy minél több vágyunkat elégítjük ki, annál könnyebben leszünk elégedetlenek. Annál könnyebben fogalmazódik meg bennünk, hogy hát ez sem jó meg, az sem jó meg, ez sem elég meg, abból is több kell. És aztán hova fut ki ez az egész? Mit kezdünk azzal, amikor úgy el vagyunk a halmozva javakkal, hogy közben pedig elégedetlenek vagyunk, hogy egész egyszerűen nem tudjuk hova kifuttatni ezt az egészet, és mindig a több kell, meg a jobb, meg a szebb, meg a csillogóbb, meg a másiké, mert az még nem az enyém. És szerintem ez a 21. századnak is nagy problémája, kedves testvérek, és ez lehet, hogy egy bűnök miatt belénk kódolt hiba. A bűnös állapot miatt bennünk élő és velünk lévő hiba. És itt nem tudok csendben maradni, és nem kiszólni egy picit kritikusan arra a világrendre, amiben élünk. Mert kedves testvérek, a környezetünkben minden a növekedésről szól. Hát nézzük meg, hogy ha nem növekszik a gazdaság, akkor a híradóban, meg az online sajtótermékekben micsoda pesztimizmus van, hogy nem értük el a 3%-ot. Pedig ha nem növekszik a gazdaság, kedves testvérek, az azt jelenti, hogy az előző szinten maradt. És itt bálványozzuk a növekedést. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha minden gazdaság globálisan vagy nemzetgazdasági szinten évente csak 3%-ot emelkedik és növekszik. Az azt jelenti, kedves testvérek, hogy átlagosan 27 év alatt megduplázzuk a gazdaságunk működéséhez szükséges nyersanyagigényt és felhasznált energiát. Ha a hőkupola alatt véletlenül melegünk van, akkor esetleg ne felejtsük el azt, hogy ezzel együtt a káros anyagkibocsátást is. És akkor gondoljunk végig, itt azért sokan vannak, akik nálam idősebbek. Emlékszünk még arra, amikor a mobiltelefont hetente egyszer töltöttük? Nem volt rajta bankkártya, nem tudtunk vele csatlakozni az internetre, nem tudtunk rajta rövid videókat pörgetni, nem volt jó arra, hogy telepítve legyen rá a Discord csatorna, amin keresztül a haverokkal üzengetek egymásnak, de tudott telefonálni, tudtunk SMS-t küldeni, alapvetően működött, és hetente egyszer töltöttük fel. Én minden nap az az utolsó cselekedetem, még az imádság előtt, hogy fogom a kis töltőkábelt, és a 6%-on álló okostelefonommal beledugom, és reggel az első pedig az, hogy lehúzom róla, mert minden nap tölteni kell. És ez most okos, és van rajta social media, és tudok rajta PDF-et olvasni, és rajta van a fél internet, bármikor rá tudok kattintani egy csomó applikáción keresztül arra, ami érdekel. Tök jó dolgokat lehet rendelni rajta Kínából. A kamaszkoromat hasonlítom össze a mával, kedves testvérek, tehát ez körülbelül 20 év. Legyen 25, hogy ne fiatalítsam magam. Vagy emlékszünk még arra, amikor úgy volt a bevásárlás, hogy na fiam, akkor most elmegyünk a henteshez húsért, aztán a zöldségeshez zöldségért, aztán apád mondta, hogy kell neki valami kütyümütyű, hogy elmegyünk a nem tudom én, ilyen-olyan szerszámboltba, és megvesszük ezt a két fémkötőelemet. És akkor elmentünk. Most meg bemegyünk a bevásárlóközpontba, minden is van egyben, és sokszor már erre sincs időnk, inkább házhoz szállítunk, és kedves testvérek, tényleg nincs rá időnk. Annyira túlpörgettük magunkat, hogy már sokszor arra sincs időnk, hogy a bevásárlóközpontig elmenjünk, és mindent beszórjunk egy bevásárlókocsiba. És akkor mi jön ebből? Itt ennek nem csak a környezetvédelmi okait szeretném lelkészként kihangsúlyozni, bár azt is nagyon nagy szeretettel kötöm a testvérek szívére. Ennek a lelki következményeit is nézzük már végig, hogy egész egyszerűen elfelejtünk találkozni. Elfelejtünk feladatokra időt szánni. Elfelejtjük azt, hogy nem mindig az a jó megoldás, legalábbis hosszú távon, hogy a lehető legkevesebb energia befektetésével a legnagyobb hozamot meg nyereséget érjem el. Legyen ez bármi. Hanem néha azért jó megküzdeni. Hadd mondjak egy nagyon egyszerű gyakorlati példát. Szerintem mindenki rendelt már pizzát. Én is. Szoktunk is. De mennyivel jobb, amikor úgy tudom alakítani a kis napomat, és úgy szervezem meg az életemet, hogy a pizzát nem házhoz rendelem két kattintással az okostelefonról, hanem leültetem a gyerekeimet az asztal köré, és házilag összerakjuk, csúnyább lesz, nem lesz olyan szép, nem biztos, hogy 800 ezer feltétből tudok választani, mert csak az van, ami a hűtőben van, vagy amit effektíve erre direkt megvettem. De utána meg lesz az az élmény, hogy ezt együtt csináltuk. Hogy ez egy közös találkozási pont volt. Hogy összelisztettük még a plafont is, de a végén azt tettük meg, amit mi csináltunk. És kedves testvérek, amikor itt a növekedés bűvöletében élünk, akkor az a helyzet, hogy pont ezek a apróságnak tűnő dolgok mennek ki a divatból, de pont ezek az apróságok azok, amik egyébként értékessé teszik az életünket meg a kapcsolatainkat. Nem biztos, hogy nekünk állandóan növekednünk kell. Nem biztos, hogy nekünk az a feladatunk, hogy egy ilyen véget nem érő spirálba tegyük magunkat, arról nem is beszélve, hogy Nekem óriási kérdésem, hogy meddig lehet még növekedni. Minden téren. De mivel a biológiához van a legtöbb közöm a teológia után, ezért nekem óriási kérdésem, hogy egy zárt rendszerben, zárt nyersanyag keretek között, zárt források vagy véges forrásokkal nem lehet a végtelenségig növelni valamit. Ez a közgazdaságtanban lehet, hogy működik, meg matematikai modellként lehet, hogy működik, és én ezt nem kívánom vitatni, mert Fazakas Miklós bácsi nekem is megtanította annak idején az exponenciális egyenletet. De a valóságban ennek összeomlás lesz a vége. Mert hirtelen fogy ki a lábunk alatt a talaj. És akkor menjünk vissza egy picit a lelki dimenzióba. Mert hogy amiről most itt beszéltem, kedves testvérek, azt leginkább úgy tudnánk összefoglalni teológiai nyelvezetben, hogy ez strukturális bűn. A strukturális bűn az azt jelenti, mint minden társadalomnak alapvetően sajátja volt, hogy kialakul egy struktúra, és abban a struktúrában mindenki benne van, és abból nem lehet csak úgy kilépni. Tehát a feudális társadalomból, ami sok esetben az elnyomásra, meg a kizsákmányolásra épült, meg az emberek szabadságjogainak korlátozására, nem mondhatta azt egy random, teljesen véletlenszerű ember, hogy én már pedig nem leszek feudalista. A kapitalizmusra se fogjuk tudni azt mondani egyedül, hogy én már pedig nem leszek kapitalista. Mert a környezetem az alapvetően erre épül rá, de kedves testvérek, és ez a strukturális bűn, amikor azért asszisztálok valamihez, mert az egész struktúra így épül fel. És erre az én tapasztalataim szerint kétféleképpen lehet reagálni. Az egyik az az, hogy azt mondom, hogy jaj, tisztelendő úr, mit tetszik erről prédikálni már megint, ha mindenki más ezt csinálja. Hát most legyen lelkiismeret, furdalásom azért, amit 8,5 milliárd ember tart életben. Köztük egyébként a lelkész is, aki most éppen erről prédikál. És kedves testvérek, ez valóban egy jogos kritika és észrevétel. De azért mondom, hogy mégsem ezt tegyük. Mert a strukturális bűnt megváltoztatni egyedül nem tudom. Lehet, hogy még együtt is kevesek vagyunk hozzá. De ha legyintek rá, és azt mondom, hogy ezzel nem kell foglalkozni, akkor sosem lesz változás. És a nagy világrendek mindig akkor változnak meg, amikor kellő tömegerő van abban érdekelté téve, hogy változzunk. És kedves testvérek, hogyha ezt a bűn relációjában strukturális bűnként értelmezve gondolom végig, akkor egész egyszerűen, ha már kellően sokunknak nagy a lelkiismeret furdalása, azzal kapcsolatban, hogy itt most aszály van, amikor meg jön a zuhé, leeresztjük az esővizet a Lajta csatornán, amikor kellően nagy mennyiségű lelkiismeret furdalás van azzal kapcsolatban, hogy gyorsan akarok nagy eredményeket, úgyhogy a Temuról rendelem be a nyersanyagot, hogy itthon drágán tudjam eladni, akkor majd van lehetőség arra, hogy ebből a strukturális bűnből kimozduljunk. És miért hozom ezt ide? Azért, kedves testvérek, mert ha arról gondolkozunk, hogy mi az Isten adta szabadság, akkor jelentem alásson, kedves testvérek, és ez lehet, hogy egy rossz hír lesz, de hogy, vagy sokak rossz hírként értelmezik, de hogy egész egyszerűen a hívő élet, az lelki munkát igényel. Nem arra hívott el bennünket az Úr Jézus, amikor a tanítványainak hívott el bennünket, hogy dőjél hátra, én meg majd szolgáltatom neked a spirituális javakat. Hanem azt mondta, hogy kövess engem. De a mestert követni, az azt is jelenti, hogy akkor megyek utána, és próbálok változni, úgy, ahogy a mester mondja. A tanítvány, Jézust idézem, nem lesz nagyobb a mesterénél. De aki mindenben felkészül, az hasonlóvá lesz a mesteréhez. Hát ez a feladat. Hol vagyunk mi a krisztusi szeretetben, kedves testvérek, itt 2026-ban? Hol vagyunk mi a Krisztus követésében 2026-ban? Merünk-e azzal a szabadsággal élni, ami egyébként arra hív bennünket, hogy nézzél magadban, nézzél a környezetedben, nézzél fel az Úristenre, gondolkozzál azon, hogy mi a hiba benned, mi a hiba körülötted, mi az, amit adott esetben helyre kellene pofozni vagy hozni, hol vannak a te kompetenciáid, és hol van az a pont, amikor ki kell mondani, hogy a hiba bennem van. A hiba a közösségemben van. Hol van az a pont, amikor az önvizsgálatban eljutok arra a szintre, hogy akkor azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, és te kezdjél velem valamit, mert én már nem tudok mit csinálni. És kedves testvérek, ez meló. Nagy meló. És nem tudom azt mondani, aki arra vágyik, hogy akkor legyen egy ilyen spirituális kolbászból kerítés, hogy nem kell csinálni így semmit hívő emberként, mert majd az Isten mindent megold. Az Isten megváltott bennünket. Az Isten a háborút megnyerte értünk. De egy percig nem mondta azt, hogy a mi feladatunk az, hogy dőljünk hátra. És hogyha magam elé veszem ezt a pusztai vándorlási történetet, ahol a zsidóság elkezd zúgolódni az Isten ellen, mert a pusztában valóban nincs mit enni. És egyből az a megoldás, hogy haltunk volna meg rabszolgaként, akkor nagyon izgalmas megnézni, hogy mi az Isten megoldása. Nem elhalmozza őket javakkal. Este jönnek a fürjek, reggel jön az égi manna, minden nap szedhettek annyit, ami arra a napra elég. Nem többet, ami arra a napra elég. És az a nagy kérdés, kedves testvérek, hogy eljutunk-e mi a hitünkben, az Isten kapcsolatunkban az elégedettség állapotában. Ami nem egy negatív, pejoratív fogalom szerintem. De mégis nagyon sokszor, hogyha az a kérdés, hogy elégedett vagy-e az életeddel, akkor olyan, ház is van, munka is van, hát igazából nincs ok panaszra, de hát, és nem vagyok elégedett. Miért nem? Miért baj az, hogy nincs meg a több? Miért baj az, hogy az van, amit be kell esetleg osztani? Ha kicsit körülnézünk magunk körül nyitott szemmel, akkor azt fogjuk észrevenni, kedves testvérek, hogy bár minden embernek a maga baja a legnagyobb. De mindig fogok találni, hogyha elég nyitott szemmel járok magam körül olyat, aki sokkal nagyobb bajban van, mint én. És nem kell elmenni a világ túlfelére, ahol ebben az aszályos helyzetben éppen ivóvíz nincs. Jelentem alásom, már Magyarországon is van ivóvíz veszélyeztetett terület. Meg lehet, hogy csak az utca túlsó felébe kell átnéznem. És lehet, hogy ezek a problémák nem anyagi természeti problémák. A másik éppen válik. Mi megy keresztül? Tönkrement a házassága. 5, 10, 20, 30, 40 év után. Mi megy keresztül? Beteg a gyerek. Meg fog egy gyógyulni. Hát és ha ezeket a dolgokat egyszer csak elkezdem a magam életével összehasonlítani, akkor kiderül az, hogy persze mindenkinek van panasz, a kedves testvérek, mert és legyen is. De nem olyan rossz dolog az, amikor azt tudom mondani, hogy elégedett vagy. És ide csak egy apróságot hadd idézzek, amit már tudom, hogy mondtam többször is. Amikor az Isten bemutatkozik Ábrahámnak, akkor azt mondja héberül, hogy én vagyok El Shaddai. És az El Shaddai-t azt úgy szoktuk lefordítani magyarra, hogy a mindenható úr. De hogyha a Shaddai-t a héber nyelv szabályai alapján felszótagolom, akkor kap egy új jelentést, ez pedig azt jelenti, hogy az úr, aki pont elég. Elége nekünk az Isten. Elége nekünk az az Isten, aki meghalt értünk a kereszten, aki feltámadt értünk, és aki azt mondja nekünk személyesen, hogy gyere és kövess engem. Tanulj tőlem, meg belőlem. Formálódj általam. Kezdj el hasonlítani rám irgalomban, kegyelemben, szeretetben. Hogy a bűnbánatodat, azt tudd úgy hordozni, hogy közben látod az én bűnbocsánatomat, és amikor beléd marnak, meg beléd sértenek, akkor neked ne kelljen hordozni a haragodat, hanem a tőlem kapott bűnbocsánattal tudj te is tovább megbocsájtani. És kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez az élet, ez nem mindig a többről fog szólni, sőt, az esetek túlnyomó többségében arról fog szólni, hogy lemondok, de tudatosan. Tudatosan mondok le vágyakról, mert rájövök, hogy gátolnak. Tudatosan mondok le javakról, mert rájövök, hogy megkötöznek. Tudatosan mondok le ideológiákról, mert rájövök arra, hogy bármennyire is tűnnek azok szépnek, világ megváltónak és okosnak, rossz irányba viszik a gondolkodásomat. És lemondani, kedves testvérek, az én tapasztalataim szerint kétféleképpen lehet. Vagy úgy, hogy a valóság rám rugrja az ajtót, és elveszi tőlem azt, amiről le kell mondanom, és akkor fájni fog. Vagy úgy, hogy én döntök úgy, hogy lemondok róla, és hogyha ez a saját döntésem, akkor nem fog fájni, hanem boldoggá tesz. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, olyan sokszor zúgolódunk a magunk életén, hogy ez sem jó, meg az sem jó, meg így sem jó, meg amúgy sem jó. Közben pedig Te megadtál mindent, ami az élethez elég, ami az életet teljessé teszi. Kapcsolatokat, barátokat, gyülekezetet, ahova betérhetünk az imádságban és az igében megerősödni. Megadtad nekünk az igét, amivel elhívsz bennünket, és amivel nem csak egy-egy alkalommal szeretnél jelen lenni az életünkben, hanem kísérni szeretnél általa bennünket. Megadtad annak a lehetőségét, hogy mi formálódjunk a Te képmásodra, a bűnben elszakadva, de a megváltásban mégis hozzád kötve. Erősíts meg bennünket a zúgolódásaink ellenében, hogy nekünk Te legyél az Úr, aki pont elég. Amen.